Folytatódik a kettes szemrendszer Behumi Dórival, Veres Dórival, Gerendás Péter a vendégünk továbbra is, és az jutott eszembe, hogy én olyan rég hallottam a Gerendás Family projektről, hogy mi a helyzet azzal, mert hogy a Dani, a Hanna meg a Ruben gyermekeid is zenészek, ti csináltatok egy zenekart, és volt is ennek egy ilyen felfutása. Hogy áll most ez? Zenéltek még együtt, vagy ez már csak sátoros ünnepnapokra korlátozódik?
Hát csak egy mondat erejéig hadd kapcsolódjak. Az előző téma az Norvégiához, hogy volt még egy nagyon fontos ér. Bocsánat, csak közbe jutott eszembe.
Akkor viszont világosítsuk fel a hallgatókat, akik most kapcsolódtak be, hogy arról beszéltünk, hogy a 80-as években te 4 éven keresztül vendéglátoztál, ugye akkor ezt így hívták, de hát zenészként dolgoztál kint Norvégiában, és az volt a kérdésünk, hogy miért jöttetek haza, vagy igen, miért nem ügyeskedtetek úgy te is, meg a zenésztársaid is, és hogy a szabad nyugati virágban aradjatok.
Ketten is a zenész, vagy hárman is a zenésztársaim közül kint maradtak. Én ugye mondtam egy pár érvet, hogy miért jöttem haza, de egy nagyon fontos érvet nem mondtam el, pedig ez az egyik legfontosabb, hogy éltek még a szüleim, és a szüleim itthon voltak. Tehát én ezt nem tudtam volna elképzelni, hogy nélkülük menjek bárhova a világban. Most visszatérve a
jut családi... Jut eszedbe a családról,
igen,
ugye?
Igen, családi zenekar, hogy hát először is annyit előzményként elmondok, hogy ugye a gyermekeim nevelésében ennek a zenére való nevelésnek fontos szerepe volt, ami néha beismerem, hogy túlzásokba is estem néha.
Mert?
Hát mert annyira szerettem volna, hogyha az eredmény megjön, és olyan gyorsan akartam, hogy fölnőjenek ezek a gyerekek, és már egyenrangú zenésztársaim legyenek, hogy egy kicsit fölturboztam ezt a dolgot, és néha túlzásokba estem.
Tehát nátok kötelező volt minden nap mondjuk zene, hát, hangszert venni a kézbe, vagy hát azért nem ennyire durva?
Nem, azért nem vagyok egy ilyen oroszos nevelő, nem. Csak hát emlékszem olyanra, hogy a Dani dobolt, ugye, és hogy nem gyakorolt eléggé, és ez engem nagyon fölbosszantott, és volt egy olyan pillanat, hogy a kinn a kertbe tüzet gyújtottunk, és akkor én így elképzeltem a fejembe, hogy így szisztematikusan pergő, alsótam, felsőtam, bedobom a tűzbe, dühömbe, hogy nem gyakorol ez a büdös kölyök. Aztán nagyon örülök, hogy nem tettem meg, mert egyrészt utána már elkezdett gyakorolni, meg hát ez a gyerekeknél ez a gyakorlás, ez nem olyan egyszerű kérdés. Tehát el kell jutni oda, hogy az ember érezze azt, hogy ahhoz, hogy bizonyos dolgokat megvalósítson, ami a fejéből kipattan, azt nem tudja máshogy megcsinálni, csak hogyha technikailag olyan szinten van. És ahhoz, hogy technikailag olyan szinten legyen, ahhoz gyakorolni kell. De hát ez mindenkinél előbb-utóbb eljött. Na, ezt csak előzményként elmondom. Tehát megszületett a Dani, akkor nagyon gyorsan kiderült.
Gyorsan vettél neki egy dobfelszerelést, amikor megszületett.
Hát majdnem. Már a szülőszobán mutattam
neki
a dobverőt.
2-4 azért már mehetnek is, fiam.
Igen. De szóval, hogy viszonylag tényleg gyorsan, mert nem akartam azt, hogy most ilyen kis buta, ilyen kis cserép dobokon ütögessen még 20 évig, hanem hogy rögtön megtanuljon függetleníteni, ezt csak a hallgatóknak mondom.
Nyilván ez elvárás egyébként egy 3 éves gyerek alapvető.
Hát akkor már kicsit több volt, 5. volt vagy 4. Egyébként tényleg az első nyilvános fellépése 4 éves korában volt.
Igen, szerintem az arról van is videófelvétel, ugye? Igen, ezt meg lehet, fel lehet kotorni még.
Volt olyan, ahol így leírtam a zenekarnak a számok sorrendjét, és odaadtam a Daninek, és azt mondja, hát apu, én még nem tudok olvasni.
És akkor nem rajzoltad le neki ezt, tehát tudod, minden számhoz, házikó gomba, virág.
Igen, igen. igen. Szóval mindig jött, akkor Dani volt a dobos, akkor jött a következő gyermek, hát zongorista, az kell, mint egy
még
falat.
Nincs
zongorista a családban. Hanna szegény, neki zongorázni kellett, mert az kellett a zenekarban. És akkor Ruben megszületett, akkor basszusgitározni kellett, de hát az a szuper, hogy minden gyerek univerzális zenész lett.
És a legkisebbnek elég volt már a triangulum?
Vagy egy doromb.
Nem, tehát, hogy mindenkinek valami
hát
jól áll a kezében.
Én nem erőltettem soha senkit, hogy neki zenésznek kell lenni. Én mindenkinek elmondtam összes gyerekemnek, hogy engem teljesen mindegy nekem, hogy ő mit csinál, hogy mit dolgozik. Csak szeresse, neki örömérzetet okozzon, és azért egy kis tejbe aprítani valót is összeszedjen belőle, de azt, hogy zenész, hát én senkit nem erőltetnék, amikor én tudom az árnyoldalait is ennek a szakmának. Olyan gyereknél is volt, ugye, mert a nagyszámok törvény alapján van, ahol egyszer csak én éreztem, hogy neki ez szenvedés. És akkor nem erőltettem egyáltalán. Tehát ehhez muszáj, hogy érezzem azt, hogy valakit ez motivál, ez a dolog, boldogságot okoz neki. De ha azt érzem, hogy nyögvennyelős, akkor nem erőltetem a dolgot egyáltalán. Mert nem mindenkinek jön ez, ugye ez egy, még hogyha ugyanaz az apa meg anya, ugyanaz a kakaó, ugyanaz a rántotta, akkor sem biztos, hogy ő is pont ugyanúgy fogja a zene. Például a legkisebb lányom, ő trombitált egy időben, ez egy teljesen extrém hangszer egy hölgy esetében, és járt rendesen tanárhoz, és ügyes volt, de aztán egyszer csak azt mondta, hogy fárasztó neki tartani a trombitát, és ő már ezt köszöni szépen. És akkor persze, hát én soha nem erőltettem ezt a dolgot. Most az eredeti kérdésre válaszolva, hogy sajnos nem tudunk már együtt játszani, ezt most már így kijelentettem, tehát ez nagyon ritkán fordul elő. Nem is tudom, mikor volt, hogy egy-két éve volt, hogy utoljára tudtunk játszani. A Dani az Amerikában, van Los Angelesben él feleségével. A Hanna egy hajón zenél, mint zongorista.
Múltkor raktál fel egy videót, ahol akkor ezek szerint az egy hajón rögzítette valaki?
Igen, ő egy hajón zenél, igen.
A Facebook oldalán, a Péter Facebook oldalán meg lehet nézni, hogy a Hanna hogy zongorázik és énekel.
Igen. És a Ruben, ő pedig Azaria-nak a basszusgitárosa, úgyhogy nagyon elfoglalt.
És a Dani most Los Angelesben zenét szerez, mert aztán a zeneszerzés felé fordult.
Igen, producer lett, és csinált ott egy stúdiót, egy nagyon szép...
Saját stúdiója van?
Igen.
Azt
igen,
a mindenit.
És hát nagyon szépen kezd ki. Én nem tudok arról beszámolni egyenlőre, Justin Bieber megcsinál éppen az anyagát, de ott az a szuper, hogy bármikor létrejöhet egy találkozás, ami az egész életedet egy pillanat alatt megváltoztatja. Tehát ment a kiskuty, Doheny Streetnek hívják azt az utcát, ahol sétáltatta a kis kutyáját, és a Dani. És akkor egyszer csak szembe jön vele egy ember, szintén kutyát sétáltatva, és hát ugye a kutyások rögtön beszédbe legyenek, de a Dani rögtön felismerte, én nem tudom, mert én nem a fiatal generációhoz tartozom, egy bizonyos Max Martin, ez egy nagyon híres producer, én mondom, nem ismerem, mert nem vagyok ifjú, csak úgy nézek ki. Szóval, hogy Max Martin ott sétáltatja, Dani nagy, horribilis példaképe, ott sétáltatja a kutyát. És akkor szót követett, és akkor én is producer vagyok, és szívesen megmutatnám neked, amit csinálok, és akkor mondta, of course, yeah, man, I'll just send the tape, man.
Na, ez Amerika, nem?
Igen. Mm-hmm. És utána persze nem hallgatta meg.
Ja, ez is Amerika.
Ez is Amerika. De a Dani legközelebb találkozott vele, és nem én vagyok, aki életre sérülök egy ilyen csalódásban, hanem megkérdezte tőle, hogy kis huncut, miért nem hallgattad, mert nem. És akkor a Pali aznap már elszégyelte magát, a világ legnagyobb producere, és véleményezte a Daninak a munkáját. Tehát most ez nem jelent semmit, mert ugyanazon a területen mozognak, tehát ő nem fogja a saját
felkarolni
bizniszét. Hát nem lehet tudni, de lehet, hogy egyszer csak eljön egy nap, amikor nem tudja megcsinálni időben, vagy valami, és akkor beajánlja. Ilyen is előfordul. De járnak oda a stúdióba hozzá már emberek énekelni, stb. Szóval nem tudok egyelőre semmiről beszámolni, egyelőre az van, hogy egy nagyon szép úton van, felesége színésznő, és ő sok feladatot kapott már az elmúlt időszakban, szóval jól érzik magukat, optimisták, hát 20 éves korban, vagy 20 év, mert azért már nem 20, most már 20, és inkább a 30 felé, de rettenetesen optimisták, és én nem voltam soha ilyen optimista, és én kicsit sértődékeny vagyok, és érzékeny vagyok, és ez ahhoz hozzátartozik, ehhez a karrier építéshez az, hogy ez nem szerencsés, hogyha valaki sértődékeny.
Viszont arról még mindenképpen kell beszélnünk, mert azt meg hallottuk, hogy az ő karrierje hogyan indul, és hogyan alakul, de te előtted milyen feladatok vannak most éppen aktuálisan? Egyrészt hol lehet téged majd hallani, illetve van-e valami új dolog, amin dolgozol?
Mindig vannak terveim, amik így egyszer csak jönnek valahonnan az égből. Részben megvalósítom ezeket a terveket, részben elülve veszem észre, hogy más megvalósítja, amit én kitalálom. Nem okvetlen azért, mert ellopta az ötletet, olyan is előfordult.
Neki is eszébe jutott.
Hanem neki is eszébe jutott, és néha pont akkor, amikor én szeretnék azzal elődrukkolni, akkor valaki más. De hát ez is benne van ebbe a témába, teljes mértékben, hogy van ilyen, de igazából az a helyzet, hogy mindig jönnek új és új terveim. Most nyáron általában ilyen kicsi terveim, kicsi dolgokban gondolkodom. Van Balatonfüreden egy állandó helyen, most is szombaton ott leszek, mert már elindult annak ellenére, hogy már áprilisban elindult, általában nyáron szokott, de most ez egy nagyon-nagyon hangulatos hely Balatonfüred központjában, és most minden másik szombaton ott játszom már egy jó ideje, és már több éve, és mondom most már áprilistól kezdve. Én nagyon szeretek ott játszani, mert csönd van. Szóval van szombatonként ez, a Balatonfüred, és akkor van vasárnaponként Siófok, ahova szintén már évek óta, de inkább évtizedek óta, csak nyarak azok mind ott Balaton voltak, igen. Uh-huh. És ott van egy nagyon kedves pizzéria az Amárdiba. Ott is leszek vasárnaponként Siófokon, és a Siófok központjában, a Petőfi sétányon. És ott is kialakult egy törzs közönség.
Te lemezben gondolkodsz? Most már egy csomó előadó nem? Mert hogy hát, mindenféle streaming csatornákra esetleg számokat pakolnak fel, de komplett lemezeket ritkán.
Nemrégiben csináltam lemezt, ez egy évvel ezelőtt volt Holdvilág címen, és hát valóban úgy van, hogy fizikailag már nem vesznek az emberek lemezt, mert nincs is már az autójukban lemez játsz, ilyen CD.
Már nem tudják lejátszani sehol.
Igen. Ez egy nehéz helyzetet teremtett, mert úgy nem tud kihozni az ember egy ilyen, hogy hívják, hogy elkezd ez pici, amit betesz az ember a kompjúterbe, joystick.
Pendrive,
igen, hogy az nem tudod megjelentetni a friss anyagod egy ilyen kis szögymötön, mert az nem ugyanaz. Abban pont az volt a plán, hogy lapozgatni lehetett, ott voltak a közreműködők, az alkotók.
Egy dísztárgy volt, igen.
Egy fizikai megvalósulása.
Igen.
A gondolataidnak.
Igen, most ez a probléma, hogy egyelőre még nem a modern technika nem találta ki erre a megoldást, hogy legyen. Úgyhogy közben ebből legyen bevétel is, ugye, mert nyilvánvalóan az a cél, hogy visszajöjjön a stúdió költség, a zenészek költség, stb. De ma már szerintem oda koncentrálódik ez a dolog, hogy mindenki valahogy egy húsvágó deszkán megcsinálja otthon a dolgot, és aztán inkább a koncertezésre, tehát tulajdonképpen a lemez az egy demo a koncertezésre igazából tulajdonképpen, és meg hát csinálnak belőle videoklipet, meg fölteszik a Spotify-ra, meg ilyesmi, nem ugyanaz az ilyen
szemben. Hát az a baj, hogy ez nem piac.
Igen,
tehát, hogy te, meg, te neked ez a szellemi terméked, fölteszed, és nem kapsz érte egy pedákot sem.
Igen.
Tehát ez igazából hihetetlen igazságtalanság. Emlékszem, amikor az én nagy idolom Prince, de nagyon, nagyon hirtelen elhújt, és az egyetlen pozitívum egyébként az ő halálában egyáltalán van egy ilyen morbid vonzatának, akkor az, hogy felkerültek a videó megosztóra azok a csodálatos koncertfelvételek és mindenféle dolgok, és riportok vele, mert életében ezt nem engedte meg, mert azt mondta, hogy én fogok egy feneketlen zsákba bedobálni dolgokat, amikor ez az én agyomnak és szívemnek és tehetségemnek a terméke, akkor azt fogom neked odaadni ingyen, hiszen ez ebből kéne, hogy megéljek. És ez az a mai napig nincsen tulajdonképpen tisztázva, és nincs rendbetéve.
Jogilag?
Hát persze. Mm-hmm. Tehát, hogy pontosan ezzel, amit mondasz, hogy nincs kézzelfogható forintban vagy dollárban fogható eredménye annak, hogy nekem van egy termékem, amit a piacra rakok, mint ahogy egy kenyér, ha megsütöd, akkor kikerül a forgalomba, azért fizetnek. A te dalaidnak nincsen tulajdonképpen csak eszmei értéke, de az eszmei értékből te nem fogsz tudni megélni. Tehát ez egy hihetetlen nehéz helyzet.
Csak visszautalnék arra, amit már mondtam, néha ismétlem magam egy olyan 10-20-szor, hogy én nekem a legfontosabb az nem is az anyagi része, vagy nem is a sztárkodás, hanem az, hogy eljusson az emberekhez, és ezért azt se bánom, ha másolják, azt se bánom, hogyha ingyen viszik, csak eljusson, mert nekem az a legfontosabb, hogy ami kipattant az én fejemből, az eljusson az emberekhez. Jó, nyilvánvalóan, hogy én nem vagyok a Prince, stb., de tehát magyarul nem vagyok olyan népszerű, hogy ez hatalmas nagy veszteséget jelentsen nekem anyagilag, de a legfontosabb az, tehát ha én nekem azt mondaná egy menedzser, hogy te nem kapsz egy fillért se azért, amit csinálsz, beleértve a koncerteket. Most nem azért mondom, hogy én milyen jó fej vagyok, hanem tényleg sokkal fontosabb számomra az, hogy eljusson az emberekhez.
Én egy kicsit ezt máshogy gondolom. Én úgy gondolom, hogy igenis, ez egy, te ugyanolyan munkát képviselsz, mint bárki más, és ez, tehát, hogy ne féljünk attól, hogy nem tűnünk majd jó fejnek, ha azt mondjuk, hogy az embereknek igenis fizetnie kell ugyanezekért a szolgáltatásokért, mint ahogy itt egy iPhone-ért is fizetsz, azért sok pénzt, mert azt valaki kitalálta, abba a technológiát belerakott, az valakinek az agyából és a zsenialitásából fakad, hogy létrehozott egy ilyen céget, és te ezért bizony sok pénzt fizetsz, és tulajdonképpen az egész világ így, akkor miért pont a mi szolgáltatásunkért és a mi szellemi termékünkért nem kéne fizetni?
Egyetértek, de akkor van ez rendben, hogyha egyébként hajlandók fizetni érte. De egyébként nem.
De ez figyelj, de ez nem hajlandóság kérdése szerintem, ez annak a kérdése, hogy itt van egy jogszabályok nélküli piac, ami nyilvánvalóan egy ember, hogyha azt mondja, hogy figyelj, meghallgatom az XY új lemezét, és csak be kell egy gombot nyomnom a telefonon, és már ott van ingyen, akkor nyilván nem fog jelentkezni, hogy de én ezért fizetni szeretnék. Tehát ez nem az embereknek a hibája, hogy ez nincsen szabályozva.
A zenekar, vagy az előadó művész döntés, hogy felrakja azt.
De ha nem rakod föl, akkor meg nem létezel.
Hát akkor meg fogjuk fel, úgyhogy ez egy ingyen reklámfelület.
De miért?
Hát mert egyébként meg, hogyha nem rakod fel, akkor valóban nem létezik. Tehát
nem, ez egy kiszolgáltatott helyzet.
Pénzért kell meghirdetned, hogy azt valaki megvegye.
De nem, a reklám az van, hogy 5 másodpercet hallasz valamiből, az egy reklám. De itt tulajdonképpen, ha nem tudod eljutatni az emberekhez a dalokat.
De hát igen, de hát az ma már, ha bármit csinálsz, és ezt el akarod jutatni az emberekhez, akkor meg kell fizetned a marketinget hozzá. És ezt a kenyérnél is, meg a nem tudom én, a Farmer Jackie-nél is meg kell tenni, mert egyébként annyi termék van a piacon, szellemi termék is, hogy tök láthatatlan.
De Farmer Jackie-t nem adják neked mindentől oda, hogy figyelj, hordjad, és akkor eldöntheted, hogy ez tetszik-e vagy nem, hanem azért te fizetsz.
Ugye Péter mondta, hogy ez a promó, ez a demója a koncertnek ma már, átalakult a piac, hogy felrakom a zenét, azzal reklámozom azt, hogy majd fel fogok lépni ma már a fellépésekért. kapnak igazán pénzt a zenészek. Én nem mondom, hogy igazságos, csak azt mondom, hogy azért ez egy eldönthető dolog, hogy élek-e a Spotify felületével, vagy a YouTube felületével, vagy nem. Ha nem, akkor tök láthatatlan vagyok. Ez sajnos tényleg így van.
De ettől ez még nem egy igazságos, érted? Tehát ettől ezt még ugyanúgy szabályozni kell.
Szabályozni kell.
Persze, legyen.
De ezt majd nálunk okosabb emberek, akik értenek a média joghoz, azt majd reméljük, hogy egyszer kijárják. Viszont nekünk lassan letelik a műsoridőnk.
Na igen.
Én minden esetre eldöntöttem, hogy én megsértődöm, és én nem vagyok hajlandó eladni a CD-met, amikor úgyse vennék meg.
Ez egy jó taktika. Nem írok több CD-t, mert úgyse veszitek meg.
Hát nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál velünk.
Én tehát köszönöm a Péter.
Nagyon kedves szép nyarat Dórák, neked.
Köszönöm.
És köszönjük a hallgatóknak is, hogy itt voltatok velünk. Vasárnap hallhatjátok ennek az adásnak az ismétlését 4-től 6-ig. Jövő héten találkozunk. Sziasztok!
Sziasztok!
Sziasztok!